örökkévaló Urunk Istenünk, kérünk, adj nekünk most is érzékeny szívet, hogy megértsük a szükséges dolgokat, amelyekkel segítségével aztán olyan életközösséget építhetünk társunkkal, hogy mi elmondhassuk őszintén azon kevesek szerint, hogy boldogok vagyunk mi is a házasságunkban. Segíts, Atyán, kérünk, mert feltárulnak most is olyan dolgok, amelyek hiányosságainkra mutatnak rá, és amelyeket nehéz sokszor belátni, elismerni. És sokszor leplezzük azzal, hogy de mi annyira jót akarunk, és olyan buzgók és őszinték vagyunk a másik iránt. Segíts, Urunk, kérünk, hogy nyitott, elfogadó szívünk legyen ezen az órán, az Úr Jézus nevében. Amen. A cím akkor a házastársi magatartás problémák, tehát a házas pároknak, a házas feleknek a házasságban felmerülő problémás magatartásával foglalkoznánk. Igazából nem is azt, hogy most milyen magatartás nevezhető rossznak, meg melyik jónak, mekkora hangerő az, ami még nem is sérti a másikat, és mekkora az, ami már sérti, és ezért kerülni kell. Szóval nem ezekbe akarnék belemerülni, hanem valahogy a lényegénél megfogni azt, hogy miből is adódnak a problémák, hogy mi másképp viselkedünk, mint ahogy kell, ahogy szükséges lenne, ami hasznát, javát szolgálna a kettőnk kapcsolatának, meg sokszor, ahogy szeretnénk is, mégsem tudunk. Szóval miből fakad ez? Nem kihagyható ez a téma, hiszen éppen a magatartásbeli problémákból fakad a házasságok megfeneklése, a tönkremenetele, az, hogy két ember, akik boldogan, reményteljesen kezdik a közös életüket pár év után, valahogy egymás fölörlőivé válnak, egymást molesztálják, nem látják már a másik jó és előnyös tulajdonságait. A Biblia így ír a férfiakkal kapcsolatosan, úgyhogy főleg a fiúk hegyezzék a fülüket, hogy a keserű kedvet engedik meg maguknak. Ugye eltelik pár év, és valahogy, hogy már csak kesergés számunkra a család élet, mennénk a hobbi után, a barátok után, ki tudja miután. Nem kihagyható ez a téma. Sokan azt is megélik, hogy a manapság itt volt az egyik ábrán, az a bizonyos szingli jelenség fogalom, hogy egyedül maradni, mert hát annyi rosszat hallanak a házasságról, hát minek fogjanak bele, úgyis pár évre szólna csak az egész, akkor is egyre fokozódó gondok, hát jobb ezt megelőzni, bele se kezdünk a házas életbe. A Bibliából megtanulható az, hogy miből fakad a probléma, és az is, hogy hogyan kezelhető. Szóval ez egy óriási örömhír, mivel hogy nem kiküszöbölhető, nem elkerülhető az, hogy nekünk konfliktusaink lesznek egymással, óriási örömhír, hogy erre biztos megoldás van. Az embernek felismerésekre kell jutnia, változtatásokat kell eszközölnie, és biztos lehet abban, hogy boldog házas életet tud élni. A házassági problémák, hogy két ember között miért is fakadnak, a Biblia legerejére kell lapozzunk, ahogy Zsuzsa is tette ezt a délelőtti előadás során, abból fakadnak, ahogy a Biblia leírja a teremtés után magát a bűnesetet, leírja azt, hogy a bűneset miként következik be, hogy az emberpár kiszakította magát a teremtés rendjéből, belesodródott az emberi történelem, az emberi faj abba a folyamatba, ami korábban már a világegyetemben kialakult, hogy az ember is függetlenítette magát a teremtőjétől, és ebből rengeteg káros következmény következett, származott. Az egyik ilyen komoly probléma az, ami talán leginkább szenvedést okoz nekünk, hogy nagyon nehezen tudunk kijönni az ember társainkkal, akár azonos nemű, akár a másik nemből való, és ez ott a legfájóbb, amikor éppen a velünk sorsközösséget vállaló embertársunkkal nem tudunk jól kijönni, ugye a férjünkkel vagy a feleségünkkel. A Biblia nagyon egyszerűen megmagyarázza, hogy ez hogy alakult ki. Itt írja a harmadik fejezet 16. versében azt, hogy az Isten kimondja Évának, Ádám is jelen van, tehát mindkettőjük hallják, de Évának fogalmazva meg, kimondja azt, hogy hogy a férfi és a nő és a viszonyulásában hogyan torzul el, az a meghitt bizalmi közösség, az a szeretett közösség, amit Zsuzsa itt felvázolt nekünk, hogy két ember egymásba illeszkedik, mint két fogaskerék, és csodálatosan, ha megvan a szeretet kenőolaja, akkor valami csodálatosan, zökkenőmentesen, zajmentesen mennek a dolgok előre, ez felbomlott, ez megszűnt, ez ellehetetlenült szinte. Amikor betette a lábát az önzés, a gondolkodásukban, a szívükben megváltozott a teremtés belé állapot, akkor már csikorogtak a fogak és töredeztek. Ugye így mondja ki a 16. vers, hogy felette igen, megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szűsz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Ugye ennyit mond a férfi és a nő egymáshoz való viszonyával kapcsolatosan a teremtő az asszonynak, hogy te epekedsz majd a férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Hogy mit is jelent ez, ezt szeretném vázlatosan elétek tárni, hogy hogyan is torzult el a férj magatartás, ő vele kapcsolatosan jegyzi meg ugye azt, hogy uralkodsz rajta. Hát ezt nem tudom, lenne itt bármelyik ötök is férfi közülünk, aki megmerné kérdőjelezni, hogy erre milyen, ez mennyire igaz, hogy erre milyen nagy hajlamunk van, hogy uralkodjunk az embereken. Nem is csak a társunkon, általában mindenkin szeretnénk uralkodni, de hát a társunk visel számára ez a legkellemetlenebb, hiszen napi életközösségben vagyunk. A férfiról ezt állapítja meg, a nőről az epekedést, az érzelmi irányban való eltorzulást, elhajlást, az értelmes szeretettől, attól a szeretettől, ami az agapé szeretete, ugye, ami nem függ a másik lényének a magatartásától, nem függ attól, hogy mire képes és mire képtelen, hanem egyszerűen szereti a másikat azért, mert ő van, mert ő létezik. A szeretet valójában egy értelmi döntés. Az nem érzelem, egy értelmi döntés. Elköteleztem magam valaki mellett, akit szeretek. És ezt folyamatosan fenntartom. Teljesen mindegy, hogy süt a nap, a virágos réten sétálunk kéz a kézben, vagy éppen viharos az idő, mint a hátatok mögött is, ahogy látom. Szóval ettől nem függ. Egyszerűen nem függhet. A férj mégis ugye nem ezt tapasztaljuk. Az emberi történetben a házasságok története nem erről szól. Nem az ilyenfajta házas kapcsolatról, hanem arról, ahogy a férj uralkodik, és hogy a feleség epekedik. Hát mit jelent a férj uralom vágya, uralomra való hajlama? Most nekem hallgatni kéne, és átvenni az asszonyoknak a helyet, és itt adnánk nekik 10 percet, szerintem mi lassan így kivonulnánk a teremből, megszényenülve, hogy hát igen, a férj így uralkodik. Na hát röviden, vázlatosan, hogyan lehetne ezt megragadni? A férj uralkodás először is megjelenik abban, hogy szeretne ő a törvényadó lenni abban az élet közösségben, ahol jelen van. A tágabb környezetben is, de ott mindenképpen ugye, ahol jelen van, mindenkinek az ő magatartása, az ő eszméjéhez, az ő követelményeihez illik alkalmazkodni, igazodni. A férfi hatalmaskodva szeretne egyfajta vezetést megvalósítani a környezetében. A felesége fölött is ezt szeretné érvényesíteni, ezt a fajta vezetői stílust. Én gondolom, hogy az irodalomból, és hogy kezdjem távolabb, és ne legyen olyan sértő, de remélhetőleg a személyes magatartásunkban is mi férfiak, ezt már rég felfedeztük, tudjuk, hogy milyen arrogánsak tudunk lenni, milyen gyorsan, rövidre zárnánk a feleségünk kérdését, kérését, tiltakozását, igényeit, ugye, milyen hamar csak azt tartjuk magunk előtt, hogy hát kérem szépen, nem látod? Hát hozzám lehet igazodni. És kész, az én vagyok a minta mindenben. A férfi ezzel együtt, az uralkodása, a hatalomvágya, a vezetői ambícióival együtt természetesen elismerést is vár, nem? Hogy hát, és aztán egyébként meg megnézheted, szeretett társam, hogy hol találsz még magadnak olyan kiváló embert, mint ahogyan én irányítok és vezetek, nem? Hát most kicsit túl poentírozom, de tudom, hát én belülről ismerem ezeket az indítatásokat. hogy mennyire ránk jellemző, milyen ritka az a férfi ember, aki ehhez képest viszonylag jámbor és szolid tud lenni. Az szereti a férfi az első helyre tenni magát, és az, ami neki fontos, az legyen mindenkinek fontos, és természetesen az ő ötleteiért, az ő ambícióért, az ő eredményeiért elismerés jár neki. És ezt legelőször kitől kéri? Attól, aki életközösséget alapított. A férfi, Feri bácsi így írja a házassági karambola könyvben, az ábrán így van, hogy a férfi arra vágyik, ez egy olyan vágyban munkálkodik benne, hogy ő fontosnak akarja érezni magát. Őrá mindenhol szükség van. Ő az, aki mindenben döntést hozhat, ő az, akitől függ minden, ő az, aki kimaradhatatlan egy helyzetből, mert ő rendkívül fontos ember. Hogy a férfi hajlama és a férfi mit szeretne folyamatosan, milyen vágyat fenntartani magában és megerősítést kapni arra nézve, hogy én fontos vagyok. És mivel fontos vagyok, ezért szerepem van, uralkodhatok, irányíthatok, ugye én vagyok a legfontosabb. Sajnos tényleg hajlama van a férfinak erre, a férfi embernek. A lányok, a nők ezt nagyon kevéssé. Már később, mikor életközösségben vagyunk egymással, akkor ismerik fel, akkor, mert átélőivé válnak, elszenvedővé lesznek ennek a dolognak. Van egy elég jó könyv a nevelésről, az a címe Dobson írta, nem tudom, van itt a fiúk nevelése, és azért szoktuk ajánlani édesanyáknak, főleg ahol már egy-két lányt neveltek, és utána születik egy fiú, hogy feltétlenül olvassák el, mert általában a családanyák, vagy az anyukák akkor törnek meg a nevelésben, amikor fiúkat kezdenek el nevelni, mert ugye a női ésszel, női szívvel nem nagyon értik, hogy miért olyan vacak teremtés az a kisfiú, miért olyan kemény gyerek, miért olyan érthetetlen, miért megy neki, miért kell neki mindennek neki menni, miért kell felmászni, miért kell ez az. Szóval a férfi lélek más, a női lélek nem tudja ezt igazán felmérni. És a férfit azzal együtt, hogy ugye fontosságra tart igényt, hogy hatalomból old meg dolgokat, ezzel együtt még mi jár együtt, ugye a királyok mit kívánnak meg maguknak, hogy tiszteljék őket. Természetesen tiszteletet kell nekünk adni, tisztelet jár nekünk azon az alapon, hogy mi mennyivel többre vagyunk hivatottak, többre vagyunk képesek, mint a társunk, a nő. Milyen módon kívánjuk meg a társunktól általában a tiszteletadást, miben nyilvánítsa ki a feleségünk, hogy mindenben kész engedelmeskedni nekünk, igaz? Mindenben kész igazodni a mi szavunkhoz. Na most a nőnél hogyan alakul ki, mit hozott létre a női lélekben ez a bizonyos epekedés, és a nők magatartásában milyen viszonyulást alakított ez ki? Ugye a nőnek ez a érezhető a szóból, jó a fordítás, egyfajta túlzott ragaszkodás, valamiféle olyan kötődés, ami sokszor esetleg már elvtelen, valami kompromisszumokkal teljes, egy olyan ragaszkodás, amiben a feleség, mintha feladná az egyéniségét, feladná a személyiségét, és hogy bele engedi magát olyan helyzetekbe a férjel, a férfival szembe, vagy a férfi irányába, amiket pedig nem szabadna felvállalnia. Egy alaphelyzet, a legnagyobb csapdája a nőkre nézve a gonosznak, melyik gondolat az udvarlás idején. Az, hogy majd nem baj, ez a hibáj, az a hibáj, figyelmeztetnek is rá, nem baj, majd mellettem megváltozik, igaz? Hát a nő ennyire elpekedik, hogy még ezt a hazugságot is elhiszi. Megvan rá az esély, hogy megváltozom, de az előbb a férjnek kell felismerni a hibáit, és nem a leendő feleségnek. És beismerni, és törekedni azzal szemben. Szóval a női elpekedés is egyfajta túlzott érzelmi alapú ragaszkodás, összekötődés a férfi felé, lemondás bizonyos elvszerűségről, értelmes meggondolásról, nagyon nagy a kockázata. Egy kötődés a férfihez érzelmi alapon, anyagi tekintetben, ugye elhangzott a közös beszélgetésünk, hogy támaszt keres a feleség, és ugye a Biblia a bűnesettel kapcsolatosan azt jelzi meg, hogy epekedés, és ez az epekedés egyfajta érzelmi, anyagi támaszkeresés is. A jogos, nyilván jogos. A Biblia azt mondja a nőkről, hogy ők gyengébb edények. És valóban helyes ez a fajta társkeresés. A társkeresésben ez a fajta igényük, hogy támaszt várnak az erősebb nemtől, a férfitól. Akinek erősebb, már onnét kezdve, hogy fizikumában erősebb, a hangja is általában erősebb, kitartóbb is tud lenni, sok mindenben valóban erősebb, és jogos ez az igény, de sajnos a férje és önmaga kárára ez egy értelmetlen kompromisszumot is szokott szülni a nők részéről. Támaszkeres, hogy elfogadva legyen, támaszkeres, hogy figyelemmel kísérjék az életét, hogy segítséget kapjon anyagi téren is, és minden más téren, mert a feleség a támasz által hogyan szeretné érezni magát, annak te mondtad, biztonságban. Így van. A férjnek amilyen fontos, amennyire rá jellemző a fontosságvágy érzése, annyira jellemző a feleségre a biztonságvágy érzés. Ez a bűneset miatt megrendült állapotunkból következik, de sajnos ennek komoly negatív vetülete is van háttere. Biztonság vágyal él a feleség, ezért hajlamos, vagy a leendő feleség hajlamos elvtelenül a lényegeket is, a lényeges dolgokat is mellőzve a házasság megkötésére. Ahogy a biztonság vágy nem csak persze attól függ, vagy nem csak ugye attól függ, hogy most én nekem letesz-e a férjem az asztalra mindent, hogy otthon jól élünk, hogy autónk van, hogy gyerekünk van, stb. Hanem mitől függ még? Attól, hogy a feleség folyamatosan érzi azt, hogy ő a legfontosabb a férje számára. Igaz? Hogy ő engem szeret a legjobban ezen a földön. A feleség folyamatosan ezt kontrollálja, ezt ellenőrzi, hogy tényleg engem szeret a legjobban a férjem. Tényleg hozzám kötődik a legjobban a férjem. Én vagyok-e az első a számára a világon? Csak az enyém az az ember, az a férj. Csak az enyém lehet, senki másé. De sajnos ebből a biztonságvágy érzetből, és ebből a, hogy szeres gondolkodásból ez fakad, hogy akkor ki akarja sajátítani a férjet. De két önző ember, ha nem tölti be a maga szerepét a házasságban, ha a férj igényére a feleség önző módon reagál, és nem adja meg neki, amire szüksége van, hogy megerősödjön a férj, és a maga helyére álljon. És viszont a férj ugyanígy nem adja meg a feleségnek, akkor mi következik ebből? A férfi, aki akkor érezné magát jól, hogyha őt tisztelnék, és ezt engedelmeskedve bizonyítaná a feleség, és mindenben az ő véleménye lenne az első, ha kiélhetné egy kicsit a hatalmaskodó vágyat, ha ezt nem kapja meg, hanem az önző feleség bizony rámutat a hibáira, és azt mondja, hogy engedelmeskednék, de hát így, úgy, amúgy ebben, abban a dologban, hát te is tévedsz meg, te is hibázol, meg kellene változnod, ugye a feleség részéről ezt kapja az ember, akkor bizony csorbul a férfi önbecsülése, a férfi magabízása, a fontosság tudata, és összezavarodik. A feleség, ha újra és újra azt fogalmazza meg, hogy hát én, hogy te ebben is azért gyenge vagy, abban is, neked itt is változtatni kellene, ott is változtatni kellene. Ugye ahogy az évek telnek, és a kapcsolatunk nem jól ápolt, akkor egyre gyakrabban fogalmazódhatnak meg azok a dolgok, amiket kölcsönösen hibának látunk egymásban. Ezt a férfi úgy reagálja le, hogy nincs irántam tisztelet. Nincs irántam megbecsülés, nincs irántam engedelmesség. Feri bácsi ezt úgy írja a könyvében, hogy a férje egy idő után úgy gondolkodik magáról, hogy én a feleségem számára nem vagyok oké. Ugye ez egy jó, egyszerű, könnyen érthető megfogalmazás, hogy én nem vagyok számára oké. És hát majd megkeresi magának azt a társaságot, ahol ő oké fiú lehet. Ugye ahol elfogadott, elismert, ahol az ő tetteire, az ő szavaira is reagálnak megfelelően, neki tetszően. Ha a férfi nem érzi magát fontosnak a felesége mellett, mit gondolok, hogy fog reagálni? ugye az előbb mondtam, hogy keres másut, de ennél nagyobb problémák is vannak, az, hogy még agresszívabb és még követelőzőbb lesz. Igaz? Ezzel nagyon könnyű egyet érteni. Az a férfi, aki a feleségétől elutasítást kap, megbecsülés hiányát kapja, nem erősíti a felesége abban, hogy ő benne értéket lát, őt fontosnak tartja, persze a maga hely mértékéig, akkor az a férfi esetleg még inkább megköveteli tőle, hogy már pedig én vagyok az első a családban. És ezt tudjátok, először úgy szoktuk, hogy amikor kialakul egy vitahelyzet, emelkedik a hangszín, akkor végül a férfi ordítja a legnagyobbat, és arra csönd lesz, nem? Ja, valahogy így jön ki az agresszivitás. A megkövetelése annak, hogy már pedig én vagyok az első. Vagy ahogy mondtam, passzív kivonulás a házas életből, visszavonulás a baráti körbe, a hobbik szintjére. A nőnél, ha a férje nem jól reagál rá, akkor a nő mit fog érezni magában? Ha a férj nem elégíti ki a feleségnek ezt a szeretet igényét, addig a mértékig, ameddig igenis szóba kell állni vele. Mert sebzett lélek a női lélek is. Ha nem elégíti ki ezt az igényét, akkor a férfi, nőben először az jelenik meg, hogy a férjem nem is szeret engem igazán. Ugye? Hogy nem szeret engem igazán. Lehet, hogy ez nem jut eszébe, hogy akkor kit szeret inkább, de az is megkísértheti, az a gondolat is. Minden esetre azért elég rossz lehet azzal az érzéssel együtt élni, ha nem hallja eleget a feleség azt, hogy szeretlek, együtt élni a nőnek azzal az érzése, hogy hát lehet, hogy már nem is vagyok neki olyan értékes. Nem is vagyok neki olyan jó. Nem is én tetszek neki igazán. Már Andri is néha egyszer-egyszer így mondta, hogy hát, na, inkább nem mondom. Szóval, hát, hogy rákérdezett a külsejére például, hogy elég szépnek látom-e még. Én már mondtam neki, hogy minden évben egyre szebb szerintem. De ugye, hogy vissza, a feleségeink visszajeleznek ám, meg ők kérdezik meg legtöbbször azt, hogy szeretsz még? Ugye én nem nagyon szoktam kérdezni, meg gondolom ti sem fiúk, férfiak annyira. A feleségeink sokkal többször megkérdezik, hogy és szeretsz? Ők mondják is, hogy szeretnek, de megkérdeznek bennünket is, hogy és szeretsz? Mert egyébként könnyen levonják azt a következtetést, hogy nem vagyok elég értékes a társamnak. Ugye mi szoktuk megjegyezni azt, mivel hogy a feleségünk főz inkább, hogy ez már megint sótalan, ez lesült, az még nincs elvégezve. Ugye, és szegény azt hiszi, hogy olyan kevés értékkel bír. Alig van valami haszna, hogy létezik mellettünk. Hát akkor most minek is ez a házastársi kapcsolat? Szóval nekünk férfiaknak, nagyon, látjátok, a férfi szerepről, ha szó lesz, akkor mennyire oda kell figyelnünk, hogy hogyan bánjunk jól a gyöngébb edénnyel, ahogy a Biblia nagyon szépen mondja, hogy gyöngébb edény. És a nő nem érzi magát, nem csak nem szeretve, hanem nem érezteti magát így végső soron a biztonságban a férje mellett. Ő úgy érzi, hogy elveszítette a támaszát. Nincs megoldva az élete, a küzdelmek oldaláról, a szükségletek oldaláról, és tényleg sok férfi odáig eljut, hogy még a minimálisat sem biztosítja a felesége a családja számára, sem a szavaival tiszteletet kifejezve, sem az anyagiak terén kifejezve a megbecsülést. A nő erre hogy reagál? Szelíden és békésen? Nem. A nő még jobban kritizál. Igaz? Esetleg még több kritikáját fogalmazza meg a férfinak, tovább gerjeszti a problémát, és durcásan, igen, így van, megszólja a férjét, sértegeti, az meg éppen attól indul be, és megy az a bizonyos dolog, amire már Zsuzsa utalt, hogy elindul egy körforgás, ez a lelki perpétum mobile, hogy tisztelj szeres, az egyik célozza meg ezzel az igényével a másikat, és azt pedig viszont. Ha tisztelsz, akkor majd szeretlek, ha szeretsz, akkor majd tisztellek. Mondhatnánk, vagy mondjuk ilyen egyszerűen. A férfi önző kihasználóvá lesz, még inkább egyre jobban elhatárolódik a feleségétől, a feleség egyre bírálóbb, egyre vádaskodóbb, egyre követelőzőbb lesz. A hibát azért gondolom már tudjuk, kitapogathattuk, hogy hol van, de vajon változás az mitől állhat be? Változás akkor állna be, ha valamelyik ezt a körforgalmat ketté szelni, nem? Hogyha egyszerűsíteni a dolgokat, és ketté szelni ezt a kör, vagy elvágni ezt a körforgást, de vajon ki kezdje el a változást? Hogyan lehet ezt elkezdeni? Hát most lapozzunk az Efézusi Levél 5. fejezetéhez, és olvassuk el, hogy milyen irányú változásra van szükség. Mi az a megfelelő hozzáállás, amivel ez értelmetlen ördögi kör felszámolható, és helyette egy teljesen más körforgás indulhat be. Egy egészséges, egy életet kibontakoztató, egy mindkettőnket építő közösség alakulhat ki. Az Efézusi Levél 5. fejezetében a 21. verstől olvashatunk arról, hogy a házas felek hogyan viszonyulnak egymáshoz. És segítségül hívja Pál apostol, mikor a hívő keresztény nőknek, férfiaknak, ugye nekik írta ezeket, de minden ember megszívlelheti. Segítségül hívja azt a képet, ahogyan Isten szereti az embert, a megváltásra szorul embert. Segítségül hívja, és azt mondja, hogy ezzel magyarázom meg nektek, hogy milyen szeretett közösségben éljetek ti itt egymással, és ami számotokra eddig titok volt, most nyilvánvalóvá teszem azáltal, hogy hozom ezt az isteni mintát, isteni példát számotokra. Ugye van egy ilyen könyv is a házasságról, hogy felette nagy titok ez. Itt olvasom majd a 32. versben, felette nagy titok ez. De azt mondja az apostol, de én az egyházról és Krisztusról beszélek. Értsétek meg, hát az érthető számotokra, nem? Hogy az Isten hogy szeret. Hogy az ő szeretete hogy talál célban állatok? Mit váltott ki belőletek? Hát értitek? Világos? Hát akkor most már csak egy dologban ültessétek át a kettőtök kapcsolatára. Eddig titok volt, de most már nyilvánvalóvá vált, alkalmazzátok. És kész. Tehát rendkívüli mélységeket, igazságokat tár fel. Itt 5-6-8 mondatban ír a Biblia arról, amiről nem tudom hányosával születtek könyvek, elemzések, tudományos értekezések, hogy férfinő hogy viszonyul egymáshoz, arról egy ennyikében, egy pár mondatban, arról világosan magyarázatot ad a Biblia, és csak azt hívva segítségül, hogy az isteni szeretet hogyan nyilvánult meg a vétkező ember iránt, az engedetlen ember iránt. A 21. versnél kezdeném, bár a 22. fölé van írva, hogy házastársak kötelességei, de a 21-nél kezdem, mert nehogy valaki is félre hallja. Tehát Efézus 5.21. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. És most a 33. vers végéhez ugorjunk. Az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Ugye úgy kezdtem a 21. versben, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. És utána az apostol elkezdi, hogy ti asszonyok mivel szolgálhatjátok ezt, hogyan valósítsátok meg ezt az engedelmességet. És majd a 25. verstől, hogy ti férfiak, a férjek hogyan valósítsák meg ezt a kölcsönös engedelmességen alapuló házastársi közösséget. Újra olvasnám itt a 23. vers, 22., 23., 24. verset és a 33. végét, és itt főleg a hölgyek figyeljenek, legyenek szívesek. Feri bácsi ezt úgy szokta mondani, hogy mindig az figyeljen, akire vonatkozik, és ne a férjek. Most nem a férfiaknak kell odafigyelni, hogy látjátok, meg van írva a Bibliában, ti asszonyok engedelmeskedjenek. Most a férfiak ne is figyeljenek. Most az asszonyoknak kell tanulni. Utána majd a férjek figyeljenek, és az asszonyok hallgassanak. Ne a számonkérést ébreszkessük fel, hanem a felismeréseket erősítsük meg inkább. Tehát azt mondja, ti asszonyokat is saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. És még a 33. vers, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. És senki ne ijedjen meg a férje szótól, a görögben az van, hogy tisztelje. Hogy tisztelje férjét. Na nézzük, mit tanít Pál apostol a Krisztusi, az isteni példa szerint az asszonyoknak. Azt mondja, ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De azt mondja, hogy engedelmesség, elfogadó készség és tiszteletadás legyen a feleségek részéről a férjek felé. Most mondjam így zárójelben, ha jót akarnak maguknak. Szóval ugye mi velünk szemben, arrogáns emberekkel szemben a legjobb magatartás ez. Mi pár hete voltunk egy családgondozó táboron, Ágotáékkal, Karcsékkal együtt, és ott előjött ez az engedelmesség kérdése. Hát egy győri fiatal asszony tette fel a kérdést, hogy de hát meddig és hogyan kell engedelmeskedni. És mondom, közelítsük meg távolabbról egy kicsit a kérdést. Megkérdeztem a férfiakat, hogyha ti valamit akartok, jó vagy rossz, mert ez a hölgy úgy kérdezte, vagy fiatal asszony úgy kérdezte, hogy de amikor én átlátom, hogy nem jó, amit a férjem erőszakol, amit akar, akkor mit csináljak? És hát elmondott egy-két rossz megoldást, amiből csak még nagyobb baj lett. És kérdeztem a férfiakat, hogyha ti rosszul döntötök, de nem látjátok át, mit vártok a feleségetektől, hogy reagáljon rá? És azt mondták sorba egyöntetően a férfiak, hogy alkalmazkodjon hozzá. És mondom, mi lenne, hogyha nem? Hát akkor azt mondom, még keményebbek lennénk. Még kemény. És mi van, mondom, hogyha belátjátok közben, kiderül számotokra, miközben pereltek a feleségetekkel, kiderül számotokra, hogy tényleg ti tévedtek, akkor mit várnátok, hogy mi történjen? Ezt, hogy akkor is engedelmeskedjen. Ami ki nem mondjuk azt, hogy hú, te tényleg tévedtem, addig sokkal jobb, ha az asszony inkább az engedelmes szóval egy értelmes tűréssel kivár, mint hogy erősen szembe megy a férfi akaratával, mert a férfit még arrogánsabbá tudja tenni ezzel. Még inkább. Szóval azt mondja, hogy engedelmesek legyetek, nem értelmetlen engedelmesség, a Biblia másút is hangsúlyozza az Úrban való engedelmesség, egy értelmes, bizonyos határig való elmenés, de amikor nem az Istennek való engedelmesség kérdése, erkölcsi, lelkiismereti, elvi kérdésekről van szó, akkor sokkal gyorsabban megtérül az, hogyha a férfi lendülete erőszakának a mellett, erőszakossága mellett is engedelmeskedve később a férj belátásra jut, sokkal jobb eredmény az, mint hogy fokozódik és újra a baj, és újra és ugyanazokat a sebeket feltépődnek. Tehát azt mondja, engedelmesek legyetek, és tisztelettel tekintsetek a férjetekre. Ugye hozza a krisztusi példát, és az egyház példáját. Azt mondja, mert a férj feje a feleségének, és ugyanő megtartója a testnek. Ma egy emancipált világban élünk, a feleség is nyugodtan bármikor leléphet, mert külön saját munkája van, fizetése van. Bocsánat, hogy így mondom, de ugye, hogy tehát nyugodtan egy külön egzisztenciát kialakíthat. Talán nem annyira látjuk indokoltnak Pál apostol hivatkozását, hogy ugyanő megtartója a testnek. Ugye, ahogy a Krisztus megtartja az egyházat, úgy a férj megtartja a feleséget. Akkor még nem dolgoztak a feleségek, ma már dolgoznak. Hát nincsenek így kiszolgáltatva, hogy ilyen kényszerpályán legyenek, hogy nekik engedelmeskedni kell a férjnek. De csak gondoljunk bele, hogy milyen kára van, ha nem valósítja ezt meg, és milyen haszna van, ha hajlandó a feleség. Látni a férfi hasznosságát, vagy a férfi értékeit, a férfi elsőbb rendűségét abban, hogy ő a gondoskodó, ő a többet vállaló, ő a tervező, ő az, aki tényleg húzza, viszi, jó értelemben véve a családunk közösségét, vagy a kettőnk életközösségét előre. Ez késztesse az asszonyt, a feleséget egy józan belátásra, egy józan engedelmességre, egy józan szelídségre, hogy el ne felejts, hogy neki támasz. Ha a férje helyén áll, akkor valóban az a szükséges támasz, amire ő vágyott, ami a teremtés utáni megromlottságunk miatt betöltésre vár, az a hely betöltésre vár nála, hogy Zsuzsa ezt szépen kifejezte nekünk. Azt mondja, miképpen az egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben, és az asszony meglássa, hogy tisztelje, tehát én már így is olvasnám, hogy tisztelje a férjét. A tisztelet alapuló engedelmesség az, amit Biblia igényel, amit tanácsol, amit kér, ahogy az egyház is tisztelve az ő urát, a megváltó urát, a gondoskodó urát, Krisztust, engedelmeskedik annak, mert tudja, hogy abból következik számára a jó, a biztos jó, az örökkévaló jó, úgy a feleség is mindig gondolja meg. És ezzel vessen gátat magában az ellenségeskedés lelkületének, a szembe menni akarás lelkületének, a zsörtölődés hangulatának, és sok mindennek. Vessen gátat ezzel magának. Na de nézzük most, a férjek figyeljenek, a férfiak, hogy mit mond nekik. Azt mondja a 25. versben, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által. És a 28. vers, úgy kell a férfinek szeretni a feleségüket, mint az ő tulajdon testüket, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Érdekes egy szó, amit a férjekkel kapcsolatosan hangsúlyoz a Biblia, hogy szeressék a feleségüket. De milyen furcsa, hogy nem a feleségnél mondja ezt, nem? Milyen érdekes, hogy a férnek tanácsolja, azért, mert nekünk ebben van hiányosságunk. Nekünk főleg ezt kell tanulni, hogy szeressük, értelmes módon szeressük a feleségünket. Péter apostol első levelének a 3. fejezetében, a 7. versben azt mondja a Biblia, hogy a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében. Azt mondja, hogy a férfiak értelmes módon feleségükkel lakjanak együtt, és az asszonynak, mint gyengébb edénynek tisztességet tegyenek. Ezt jelenti, hogy szeressék a feleségüket. Nagyon fontos nekünk, férfiaknak ezt megjegyeznünk, hogy mit kíván tőlünk a házastársi kapcsolat, hogy egy olyan szeretetet, amiben benne van az az értelmes törődés, az a hasznos törődés, ami a másikat boldoggá teszi, ami a másiknak biztonságot ad, ami kielégíti az ő szeretetvágyát, szeretetszomját, és ezt úgy töltse be a férfi, hogy valóban törődik a feleségével. Valóban odafigyel, és nem csak annyit, hogy leteszi a havi fizetést, vagy abból azt a részt, ami a rezsire kell, mert sok ilyen házasság van, ahol körülbelül egy gazdasági társaságnak fogható fel az egész kapcsolat, hanem törődik azzal, hogy a másiknak mik a fontosak, mik az érzései, milyen tervei vannak, hogy érzi magát, nem? Ugye sok minden. Törődjön vele. Hát Krisztus, a Pál apostol először is Krisztust hozta például, hogy ő hogy törődik az egyházával. Hogy ő azt ápolgatja, tisztigatja, hogy megszentelje azt, hogy a szentté tegye. Hát egy bűnös embert igazzá tenni, hát az bárkinek is, még az Istennek is egy hatalmas vállalkozás. A férj fogja fel, hogy ő is a feleségére nézve, a társára nézve, nem azért, mert rosszabb lenne nálunk, de egy hatalmas vállalkozásba fogott, hogy őt segíti kiformálódni, segíti önmagára találni, segíti fejlődni mind nagyobb szentségre, tisztaságra, igaz életre. Ez az, amit értsen meg. Szereti és ápolgatja, mondja a Biblia. Szeresse és ápolgatja. És ha a férfi esetleg nem tudná, hogy a Krisztus hogyan ápolgatja az egyházat, akkor hoz Pál apostol még egy példát, hogy a férfiakat két példával is kell tanítani, mert mi olyan rövidlátóbbak vagyunk, tehát nehezebben értjük a dolgot, aztán hát akkor te ember, és ez is érdekes, nem a nőknek mondja, akikről mi férfiak úgy gondoljuk, hogy ők cicomázzák magukat a legtöbbet. Hát fél óráig be se lehet tőlük jutni a fürdőszobába reggel, vagy egy óráig, meg este, meg nem tudom, meg ők csinosak, meg egyebek. Mégis a férfinak hozza a példát, hogy te férfi, hát figyelj, hát nem törődsz a testeddel, hát ápolgatod, hát megveszed magadra a jót, hát ugye vannak férfiak, akik a sört is azért isszák, mert azzal ápolgatják magukat, hogy hát ezt értsd meg ebből, hogy hát akkor, na, ahogy ezt nálad érvényesíted, most ezt érvényesítsd a társadnál. Ápolgasd a feleségedet. Ugye szeresd és ápold. Ez a két fogalom. A feleségnél pedig engedelmeskedj és tiszteld. Ha ez erre kölcsönösen hajlandók, akkor egy csodálatos életközösség jöhet létre náluk. A Biblia azt mondja, titok, de így már nem elrejtett titok. Feltárult. Titok lehet az önző ember számára, de az Istenét megértő, az Isteni szeretet lényegét megértő ember számára egy feltárult valóság, hogy hogyan szerethetjük mi egymást, emberek. A Biblia a házasságot látjátok itt is, de másutt is az egyházhoz is hasonlítja, és csak két dolgot, két bibliai megfogalmazást hadd emeljek ki az egyházban lévő viszonylatokra nézve, hogy az egyházban a testvérek hogyan tekintsenek egymásra. És ezt alkalmazzuk a házasságra is, mint ami szintén egy kis egyháznak fogható fel, két ember életközössége. Azt mondja a Biblia, egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztust. Gyönyörű mondat, nem? Minden keresztény hivatás ez, de minden házastárs hivatás is ez. Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be, mondom így most, a szeretet törvényét, az igazi szeretet törvényét. A férfi elől járjon abban azzal a példával, hogy hogyan kell a szeretetet gyakorolni a családi közösségben. Emlékeztek, a férfi szeresse feleségét. És a másik megfogalmazás az egyház erkölcsi magatartásával kapcsolatosan a Bibliában így szól, hogy különbnek tartva önmagadnál a másikat. Hogy különbnek tartsd a másikat önmagadnál. Ez mindegyikünknek nehéz, mindkét félnek nehéz. A feleség részéről a férj felé, vagy a nő részéről a férfi felé, a férfi részéről a nő felé. Mindegyikünk azért valahol előbbre helyezni magát a másiknál, de különbnek tartsd a másikat önmagadnál. Hogy az ember évek, évtizedek múlva is tudja azt, hogy miért éppen ő lett a társam. Mi itt az első körben ma délelőtt arról beszélgettünk, hogy ki hogy talált rá a társára, és az, hogy indult el a kapcsolatuk, hogy elevenedett fel a szeretet, a szerelem. De 10 év múlva is tudnunk kell, hogy miért éppen őt, és miért nem az osztálytársát, vagy a barátnőjét, vagy a másik fiatal embert választottuk. Ugye, különnek tartva önmagunknál ezt a hozzáállást mindig folyamatosan meg kell tartanunk a házasságban. Hát 5 dolgot a Házas Párbaj című könyvből röviden még 6 tekintsek át, 5 dolgot ebben részletesen is olvashattok róla, hogy mi is kell ahhoz, hogy jól működjön a két ember közötti viszony. Az első dolog, amit ír, az, hogy az elfogadás legyen meg. Az igazi elfogadás a másik irányába. De akit kritizálnak és támadnak, az küszködik azzal, hogy önmagát kisebb rendűnek érzi, önbecsülési problémái vannak, az védekezni fog. A védekezésből sokszor támadás következik. Ugye, tehát ezt nagyon jegyezzük meg, az elfogadásunkról biztosítsuk a társunkat. Nem könnyű, nem kis kihívás ez az önző emberi természetnek. Hogy jelezzük a másiknak, érzékeltessük vele, igazoljuk vissza, hogy mi a testestől, lelkestől elfogadtuk társnak magunk mellé, és maximálisan meg vagyunk vele elégedve. Hát ugye, amikor azt mondjuk, hogy te már ezt megint leégetted, akkor nem biztos, hogy ez a gondolat ébred a társunkba, ugye? Vagy azt mondja, hogy már megint nem ástad meg a kertet, vagy mikor végzel már vele, vagy ki tudja mit. Ugye ilyenkor bizony nem ezt, okosabban kell. Van egy kedves barátom, munkatársam, azt mondja, családi házba költöztek, panelben nőtt fel, a felesége falun nőtt fel. Összeházasodtak, családi házba költöztek. Hát a családi házukban kert is van, érett a gyümölcs, és hát ez a fiatalember, aki panelben nőtt fel, látta, hogy hát ott roskadozik a gyümölcs, és a felesége meg sem mozdul, hogy be kéne főzni, hogy le kéne szedni. Ő, aki falun nőtt fel. Hát mert ugye az anyuka, apuka mindent elvégzett otthon. Eszébe se jutott, hogy azzal a gyümölcsel azt is lehet kezdeni. Hát ő pedig érezte, hogy megy fel a pumpája, hogy telnek a napok egyre jobban, hogy hát... És azt mondja, egyszer csak úgy leesett neki a tantusz, hogy hát nem hordhatja le a feleségét, hogy te, hát ugye, mert egyből mit érezne, hogy őt valami lusta tohonya nőnek tartja. Aztán egyszer csak úgy megfogalmazódott benne egy jó gondolat, hogy, hogy belekarolta a feleségével, szerint, te tudod mit, gyere, menjünk már ki, főzzük be ezeket a parackokat befőtnek. Szóval, hogy nem azt mondta, hogy nem kéne már neki állni, hát ez egy asszonyi dolog, hogy megcsináld, hanem fogta magát, és hogy maga mellé vette, és azt mondja, tudod mit, álljunk neki, főzzük már be ezt a barackot. Hát én azonnal megértettem, miről beszél, mert én is inkább kizavartam volna a feleségemet megcsinálni. Ugye mi ilyenek vagyunk? Milyenek? Az elfogadásunkról kell biztos. Úgy közelítsünk meg ilyen kritikus helyzeteket is, hogy ott ne inogjon meg a másikban az az érzés, hogy de elfogadjuk és maximálisan szeretjük. Mi mikor támadunk, mikor kritizálunk, akkor sokszor nem a bajt célozzuk meg, a problémát, hanem az embert. Mert te mindig, meg soha. Ugye ez a két fogalom, amit számol. Mindig így csinálod, mindig, te soha nem csináltad meg, te soha nem. Ezeket számítani kell a szótárból, ezt mi el is határoztuk. Néha belecsúszik, de el is határoztuk, hogy ennek nem szabadott lennie. És ami még hozzátartozik az elfogadáshoz, hogy le kell mondanunk arról, írja a könyv, hogy mi akarjuk megváltoztatni a másikat. Emlékeztek a női balfogásra? Hogy majd mellettem megváltozik. Aztán be is nyújtják a csekket, hogy ebbe és ebbe és ebbe és ebbe várom tőled a változást. Le kell mondani arról, hogy mi akarjuk megváltoztatni. Arról nem, hogy meg kell változni a férjemnek, vagy a feleségemnek. Azt egy értelmes céllá kell tenni. És megfelelő módon képviselni kell. Mert tényleg, valóban mindannyiunknak változni kell. De nem én miattam, nem én általam kierőszakolva, hanem a saját szabad választás alapján változzon meg a másik. Én feltárhatom előtte megfelelő módon, szépen csomagolva a szükségleteket, de a döntés már az övé. Ott meg kell álljunk. Az Isten is így bánik velünk. Azt mondja, válaszd az életet vagy a halált. Elődbe adtam az élet törvényeit, te választhatod az életet vagy a halált. Vagy a Biblia eleje. A Biblia legvégén azt mondja, aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki szomjúhozik, az jöjjön el és vegye az élet vizét ingyen. De az Isten senkire soha nem erőlteti. Ő a hatalmas teremtő Isten, akitől abszolút értelemben minden tekintetben függünk. Megállott, amikor az emberi szív igent vagy nemet, mielőtt az emberi szív igent vagy nemet mond. Nem jön tovább. Ez egy nagyon, szintén egy kényes határ, ez nagyon könnyű átugrani ezt a küszöböt. Nagyon gyorsan belegyalogolunk a másiknak a belső szobájába, és nem állunk meg a küszöbnél, de jegyezzük meg, az elfogadás ezt is jelenti. Szabadságot hagyok a másiknak. Dietrich Bonhoeffer olyan gyönyörűen írta, ez az evangélikus teológus egy könyvében, hogy a másik ember szabadsága az is hozzátartozik, hogy vétkezhet. Fantasztikus mondat. Emlékszem, amikor először olvastam, beleborzongtam, hogy te jó ég, én, aki mindenkire mindent úgy ráerőszakolnék, akinél valami baj van, azt azonnal, hogy mennyire képes lennék számon kérni, akkor olvasok egy ilyen mondatot. Hát ez, hogy gondolta? Hát ez ember feletti. Hát az, valóban az. És gondoljunk bele abba is, hogy amikor a másik hibáit, hiányosságait tárjuk fel, ahhoz milyen fantasztikus szeretet kell. Hogy ne sértsd meg a másikat. Milyen óvatosság, milyen tapintatosság, milyen érzékenység, hogy annyit mondj el, úgy mondd el. De ennek nem vagyunk a művészei. Mi, hogy oda szoktuk dörrenteni a konyha kövezetén, hogy mit kívánunk egymástól, vagy a folyosó egyik végéről a másikra, hogy ugye mivel saras a másik, mi nálunk. Nem lehet, és értelmetlen, be kell csomagolni, a szeretet légkörébe kell helyezni mindent. Ugyanez a barátom mondta egyszer, valakire igen morogtam, és azt mondta, majd hogyha megteremtetted vele a szeretet légkört, akkor mindezt mondd el neki is. Azért majd, ha megteremtetted vele a szeretet közösséget, akkor mondd el neki, addig ne. Szóval ez egy nagy tanulság volt számomra, és nagyon fontos. A következő dolog a megerősítés. Hogy mindig bátorítólag kell szólnunk a másik értékeiről. Fejezzük ki neki, hogy mi által becsüljük őt. Milyen értékes tulajdonságai miatt tiszteljük és becsüljük. Rengeteg van, hogyha sorba szedjük. Majd kaptok a kezetekbe egy listát. Ja, volt, ugye? Ahol sorba kellett szedni, és bizony az embernek egy, egy idő után sajnos egy olyan fajta lista alakul ki, hogy a mit kívánnék a másiktól, mit kérek rajta számon, és alig tudunk arról írni, hogy milyen becsülni való értékei vannak. Mert felgyűlemled bennünk, hogy mi mindent csinál rosszul, mi mindennel tartozik nekünk. Hát remélem, hogy most a délutáni beszélgetésben sikerült ezt a listát legalább kiegyensúlyozni, ha nem is a negatívat felszámolni. Tehát meg kell erősíteni a másikat, és kiemelni az erősségeit, bátorítani. A gyereket is így neveljük. Érdekes, ezt a gyereknevelésben azért itt-ott nyomon lehet követni. Az egymással való bánásmódunkban meg elfelejtjük alkalmazni. Hogy éppen attól fog jobban beindulni a másik, hogy megerősíted az értékei oldaláról, a hasznosság oldaláról. A mi kis fiunknak is, például Barnus ugye 4,5 éves lesz, volt egy szituációnk, hogy neki is milyen nehéz ez, ebbe a családgondozó táborba, beszélgettünk hármasba vele, és kérdeztem, az volt a feladat, hogy mondjuk el, hogy mi jó a másikban. Egy kis családi áhítat volt. És hát én soroltam, hogy mi jó Barnusban, hát ugye vigyorgott és kiúszom. Adrien is tette hozzá a magáét. Aztán amikor az volt a feladat, hogy na Barnus, akkor mondd el, mi jó apában. Hát, hogy ott nem remekelt, azt még csak megértem. De amikor az volt a feladat, hogy mondd el, mi jó anyában, ott se remekelt. Még arra nézve is pedig egyszerűen imádja az anyját. Fantasztikus volt, hogy nem tudott magán erőt venni, hogy ki mondja, hogy mi az anyja, az ő anyjában. Képzeljétek el, férfi. Hogy nem akarom ki. 4,5 évesen mindent megkap az anyját, mindenben készséges, és mindig őt kéri, őt hívja, őt várja. De amikor az volt a feladat, mondd el anya értékeit, akkor tele volt ellenállással. A harmadik dolog a kiegészítés. A kiegészítés magatartása. Ugye nem csak az erényei, a hiányossága is ismeretesek kellenek, vagy lehetnek előttünk a másiknak. Ki kell egészíteni, tudatosan törekednünk kell arra, hogy a gyengeségei tekintetében mi hogyan jól foglaljunk állást a társunk mellett. Hogy ne szembe helyezkedjünk vele azért, mert fogyatékosságai vannak, hanem amire számít is, főleg a feleség támasza legyen egyik a másiknak. A Biblia, amikor azt mondja, hogy incs, a görög szó azt jelenti, hogy bátorítólag igazítsd útba. De egy olyan gyönyörű meghatározás. Bátorítólag igazítsd útba. Mi sokszor nem hogy a súlyos védkeket, hanem még az apróbb gyengeségeket is olyan durván megfedjük a másiknál. Közben bátorító útba igazítás lenne szükség, hogy tudom, hogy másképp akartad, de így sült el, próbáljuk másképp, gyere segítek. Szóval, hogy ugye, tudni ezt, hogy hogyan tudjuk a másik törekvései, másikat megerősíteni. Az előbb, korábban már említettem, hogy ismerjük egymás életcéljait, életprogramját, hivatását, terveit, hogy ebben társul szegődni egymás mellé. Nem két riválisként élni, hanem az ő terveit is becsülni, az ő törekvéseit is becsülni, és abban segíteni a másikat. Vörös Sándor írja a Teljesség felé című művében, hogy az én hiányosságom váljék jósággá benned. De nem egy gyönyörű mondat. Mikor én még se Bibliát, se Istent nem ismertem 20 évvel ezelőtt, akkor ez volt az életem egyik legfontosabb mondata. Ez tanított lelkileg kupálódni, vagy szóval alakulni, hogy a hiányosságom váljék jóságá benned. Hát ez egy csodálatos meg. Az én hiányosságom váljék jóságá benned. Ugye ne azt ébressze fel benned, hogy számon kérj, hanem azt, hogy mellé állj. És pótold, ami bennem kevés. Nem tehetek róla, ennyi vagyok, ennyit tudok. Éppen ezért kell a társ, hogy kerek egész legyünk, nem? Milyen gyorsan elröppen ez a gondolat az ember fejéből. Aztán szól a könyv a visszajelzés technikájáról is, mint negyedik dolog, hogy jelezd vissza, már egyezzetek meg abban, hogy jeleztek egymásnak, ha valami bibi van, valami nem jó. Ha valami megint beindulna egy rossz nyomon. Tehát például mi férfiak olyan pörgősebbek, lendületesebbek, gyorsabb vagyunk, és gyorsabban döntünk, indulatba jövünk. Milyen jó, ha a feleségünk valahogy a kezével, vagy a szeme tekintetével ránk néz, és mivel tudjuk, hogy az a nézés, vagy az a kézjel, az a megállapodásunk szerint azt jelenti, hogy vigyázz, fék. Erre mi benyomjuk a féket. Na. Szóval nem fölhúzzuk magunkat rajta, hanem elfogadjuk az okos visszajelzést, és időben megóvjuk magunkat, egymást a károktól. Az ötödik dolog a hálaadás, és ezzel is fejezném be, hogy tudj hálát adni a társadért. De Zsuzsa itt délelőtt elmondta nekünk, hogy az Isten ajándéka a társ. A kis kérdőívben is ez volt az egyik témakör, amit körüljárt. És úgy gondolom, amikor összeházasodunk, megkérdezik tőlünk, hogy tekintesz a másikra. Hát soroljuk azt, hogy milyen szép tulajdonsága van, mivel tette az életet számunkra gyönyörűvé, és élvezhetővé, és csodálatossá. És lelkendezik a szívünk, és ha meg tudnánk mondani, kinek kell érte hálásnak lenni, akkor azonnal hálásak is lennénk. Később sajnos ez kophat, megfogyatkozhat. De tartsuk meg a hálaadás, a hálás lelkületet a társunkért magunkban. Ugye ezt hívő emberek sokkal inkább gyakorolhatják, akik tudják, hogy a másik személyben is egy isteni teremtményt tisztelhetnek. Az ő értékei azok mind-mind az Istentől számára adott, neki adott ajándékok, és így buzoghat a hála az emberben. De gondoljunk bele, milyen sok jó következik abból, ha hálások tudunk lenni. Ha ezt a szemléletet, ezt a hozzáállást megtartjuk, gyakoroljuk magunkban. Aki hálás a társa iránt, az nem annyira a hibáit, hanem az értékeit fogja nézni, nem? És a hibái felett is könnyebben át tud tekinteni. Tehát másnak látja, mint hogyha ez nem lenne. Akkor, hogyha hálás vagyok a másik iránt, hogy ha az ő személye nekem nagy értékeket képvisel, akkor másképp is viselkedem vele. Akkor az én viselkedésem visszahat rá. Harmadik dologként megjelenik az, hogy ő is másképp tud viselkedni. De aki érzi, hogy őt megbecsülik, akiért hálát adnak, akit kincsnek tartanak, az maga is igyekszik megfelelni ennek a megbecsülésnek, ennek a bizalomnak. Szóval erre is gondoljunk. És hogyha a másik gyengeségei zavarnak bennünket, teher, és fel-fel vetődik bennünk a kérdés, hogy de hát miért? Lehet, hogy elhibázott lépés volt, nem nekünk kellett volna összeházasodni. Gondoljunk a Bibliának egyetlen Biblia versére, egyetlen mondatára, Róma 8:28, akik Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a jóra. Higgyük el, hogy a másik gyengeségei azok az én javamat is tudják munkálni. A másik hiányosságai azért lehetnek éppen, hogy én mellé állva megerősödjek bizonyos tulajdonságokban. Az ő hiányosságai engem éppen, hogy erőssé tudnak tenni. Bizonyos oldalról éppen lehet úgy abban, amiben nekem is fogyatékosságom van. Szóval minden együtt munkálkodik a jóra. Ez csodálatosan felfedezhető, ha két ember bizalommal tekint a kapcsolatukra. Ha nem kérdőjelezik meg, hogy miért mi, meg hát még meddig együtt, ha nem kérdőjelezik meg a kapcsolatokat, hanem azt mondják, hogy igen, ehhez mi ragaszkodunk, akkor hálás szívvel élve megérthetik azt, hogy minden együtt munkálkodik a jóra náluk. A hiányosság az valóban bennünk, a másik hiányossága bennünk értékeket tud teremteni. Hát én itt befejezném.